korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza mére 167. adás, ezt talán nem unalmas, ha mindig bemondom a számokat, mert nekem is olyan jól esik, hogy ilyen régóta találkozunk mi egymással, és a mai napon, mielőtt belépnénk a mennyei Jeruzsálembe, Jeruzsálemről beszélgetünk egy kicsit, valamint a templomról, mint helyről, mint történelemről, és mint allegóriáról, mert ahogy mondtam, ugye hosszas, újból és újból ismétlődő égi harcok után most már lecsendesültek a dolgok, és belépünk az új Jeruzsálembe, amely az örök boldogságnak a szimbóluma, egy csodálatos szimbóluma, és a mennyei templomba, majd erről még külön lesz szó, de mielőtt belépnénk, ez a belépés majd a következő adásban lesz, mielőtt belépnénk, szükségesnek tartom, hogy mindent összefoglaljunk, ami Jeruzsálemről bármilyen formában a Szentírásban, a történelemben, vagy akár a jelenkori történelmet is érintjük egy picit, benne szerepel, és hát ezzel nagyon szorosan véve a templomról, mert ez a kettő egyszerre szerepel a Jelenések könyvéből, sokszor egymást fedő gondolatokkal. Tehát mielőtt belépnénk az új Jeruzsálembe, foglaljuk össze testvéreim mindazt, amit erről a városról tudunk. Most vázlatosan, de remélem, hogy azért mégis alapvetően ismertetjük történelmét, majd azt a folyamatot, amelyben a fizikai város aztán allegóriává nemesül. Tehát, hogyha nincs város, akkor is van Jeruzsálem gondolat. Ez nagyon érdekes. Nem csak az örök boldogságban, hanem előbb is. Kezdjük akkor a lépéseket. Egy ősi feltételezés szerint Ábrahám történetébe merül fel legelőször ez a név. Egy győztes csata után hirtelen, szinte a semmiből Ábrahám elé járul egy Melkizedek nevű pap, akiről azt mondja a Szentírás, hogy a fölséges Isten papja, tehát ha nem is tudjuk pontosan, hogy milyen Isten szolgál, de lehet, hogy sok Isten közül egyet kiválasztott, ugye ez egy lépés a sok Istenit és az egyisten hit között, erről is beszéltünk, a monolatria, amikor hát nem tagadják a többi Isten, de egyet külön kiválasztanak, és ezt hívjuk erről régen, erről már egyszer beszélgettünk, tehát nem tudjuk, hogy milyen vallásnak a papja volt, csak annyit mond a Szent Szöveg, hogy a fölséges Isten papja volt, a Sálem királya, és ez nagyon fontos, Sálem, ez a Jeruzsálemnek a második fele, a Sálem békét jelent, vagy Shalom, így is szoktuk hallani, és miután megjelenik ez a Melkizedek, egyébként a Melkizedek, ugye, az is egy értelmezhető szó, az igazságosság királya, áldozatot mutatott be Isten dicsőségére, Ábrahám tiszteletére, és ezután érdekes módon Ábrahám ennek a papnak tizedet adott mindenből, hálából a közben járásról imádságért és az áldozat. És utána a történetből abban a pillanatban el is tűnik, tehát erről megemlékezik a Teremtés könyve 22. fejezet, és nagyon részletesen a zsidókhoz írt levél 7. fejezete már allegóriának használja fel Melkizedeknek a nevét, hogy kétféle papság van, ugye a Lévi féle papság, az ószövetségi, a Melkizedek pedig jelenti a Krisztusi papságot. Nagyon szép. Érdemes elolvasni a magát az eredeti helyet a Teremtés könyvéből, vagy más néven Mózes első könyvéből, és a zsidókhoz írt levél, de erről már nagyon részletesen beszéltünk, amikor a zsidókhoz írt levélről volt szó. Tehát ez az első, na most ez a bizonyos Sálem lenne a Jeruzsálemnek az őse, béke városát jelenteni. Akkor hát most egy hatalmas lépés következik, hogy Dávid király, miután hatalma egyre jobban kiterjedt és megerősödött, ugye Saulnak a halála után, nem volt rögtön az egész Izrael királya, de fokozatosan megerősödött, és egyszer csak, mivel a tartományok központjában feküdt akkor már ugye Jeruzsálem, Sálem városka, ugye kicsi városka, ezért gondolta, hogy megvásárolja, és egy barátságos, nem zsidó törzstől, a jebuzeusoktól megvásárolja el, és itt alakította ki az uralmi központot. A jebuzeusok később kicsit úgy beolvadtak Izrael népébe, barátságos nép volt. Na most ide, ebbe a városba hozatta a szent sátort, a templom elődjét, ugye a mozgó templomot, ugye mobil templom, ma így mondanánk, amit egész idő alatt a kivonulás utántól a Sinai hegytől vittek mostanáig, és ide helyezi el a szent sátort, és így a Jeruzsálem vallási központ és uralmi központ. Hát aztán itt később az ő fia Salamon idejében fölépült a templom a sátor mintájára, azzal a felépítéssel, és a város királyi székhely lett. Nagy ugrás következik megint, ugye jönnek a királyok sorozatban, ország két része szakad, északi déli királyságra, és a déli királyság a Júda, ugye egyszer csak Nabukodonoszori, hogy kis jó kis nyelvi pihentető, vagy Nabukadnezár, vagy görögösen Nabukodonozor, ugye nehéz ezt kimondani, új babiloni, nagyon híres új babiloni király idejében a várost relombolják, és a templomot megsemmisítik. Ez is a királyok könyvében olvasható, és Jeremiás próféta síralmainak könyvében. De nézzük meg, ha valakit érdekel, és halljátok az igét. Franz Werfel világhírű könyve, szintén Jeremiás életéről, és pontosan a királyság összeomlásáról és a templom pusztulásáról szól. Ekkor 70 éves fogság következik, ott semmi nincsen, illetve maradtak azért ott zsidók, főleg az északi részen, ő belőlük lettek később a szamaritánusok, de ahogy eltelt a 70 év, nagy Kűrosz, perzsa uralkodó, aki leigázta az új babiloni birodalmat, szabadságot adott minden leigázott alattvalónak, és engedélyezte részben, hogy visszatérhetnek a saját földjükre, és részben, hogy a saját isteneiket imádhatják teljes szabadságban, és így kerül sor arra, hogy a zsidóság is persze több fokozatban nehézkesen, de végül is visszatértek oda, és a templom újjáépült. Megjegyzünk három fontos nevet, utána is lehet olvasni, Ezrás könyve, Nehemiás könyve és Haggáj vagy Ageus próféta foglalkozik ezzel a időszakkal. Ageus próféta az, aki megvigasztalja a népet, mert azt mondják, akik még idősek látták a régi templom fenségét, hogy jaj, de szegényes ez a templom. És erről mondja, hogy itt messiás jövendőlés következik, hogy nem baj, hogy szegényes, de a dicsősége nagyobb lesz, mint Salamon idejében, mert meg fogja látni ez a templom az Úr ígéretét. Hát ezután megint történik úgy semmi, de nagy Heródes aztán ezt a szegényes templomot 38 éven keresztül vagy 46 éven keresztül, 46 évig épült a templom, itt elütöttem én is, tehát 46 éven keresztül restaurálja, hatalmas épület együttesé alakítja, de lényegileg ez a második templom akkor is, és mert Salamoné volt az első, és itt történtek Jézus életének fő eseményei, beszédei, néhány gyógyítás is, és itt volt a templomi bevonulás is. De az, hogy mi a templom szerkezete, fölépítése, ezt már nagyon sokszor tárgyaltuk, most nem térünk erre ki. És aztán utána jön, hogy Krisztus után 70-ben, hosszú ostrom után Titus római hadvezér jövendő császár elfoglalja a várost, és katonái az ő akarata ellenére felgyújtják a templomot. És hát nagyon sok kegytárgyat Rómába visznek, a menórát is, azt látjuk a diadalíven is, és ekkor a zsidó állam és az itteni jelenlét egyelőre megszűnik, és a vallás is átalakul, már zsinagógai istentisztelettel, de már a babiloni fogság alatt megvoltak ennek a nyomai. Nagyon hosszú idő után, megint egy óriási történelmi ugrás, megalakul 1947-ben az új mostani zsidó állam, és a templom legkülső falai imádságos helyet képeznek, tehát ezt hívjuk Sirató falnak, hát ez azért a lényegében a templomtól elég messze volt, ilyen külső fal, de mégis szent helynek számít, és oda-ott már milliószor láttuk ezt képeken, hogy ott azért Sirató fal, mert ott imádkoznak a falhoz fordulva, vallásos zsidók, világ minden része, és külön a Sirató falnak van egy női rész, egy elkerítve, hogy külön a nők imádkoznak ottan. Hát ezt is biztos láttuk már. Az úgynevezett harmadik templom csak néhány fanatikus csoport és keresztény szabadegyház vágyaiban él tovább. A zsidóság és a vallásos zsidóság nagy része azt vallja, hogy Isten akaratából átalakult az istentisztelet. Néhány papi feladat megmaradt, számon is tartják a papságot, most is, de ő azt mondják, ha a messiás fogja újjáépíteni, ha eljön. Néhányan, mondtam, fanatikus csoport szó szerint vissza akarja építeni, már elkészítették a főpap ruháit, a kegytárgyakat, sok mindent. Rengeteg ilyen műsorban lehet látni, ilyen félkereskedelmi műsorban, ami ilyen érdekességeket, történelmi érdekességeket csugároznak, sokszor fantasztikusan is, de és hát egyes szabad egyházak, ezt is mondtam, hogy azt hiszik, azt gondolják, hogy még a földi életben újjáépül. Hát ezzel befejeződik ez a templom története, jelenlegi története. Most, mint allegória, mondtam, a város és a templom ugyanazt jelenti, allegorisztikusan, az új szövetségi iratokban, főleg az apostoli levelekben, Jeruzsálem már lelki közösségként jelenik meg, tehát nem a valóságos Jeruzsálemet jelenti, hanem, ahogy mondja, hogy az egyház jelképe, ami anyánk. Tehát ilyen értelemben is van már új Jeruzsálem, nem a legújabb, hogy már itt nem a kézzel fogható város, hanem az új szövetség közössége, lelki anya, ez az új Jeruzsálem. A templom is jelképpé alakul, és itt egy nagyon szép, olvassuk el, bár karácsony jön, de nagybőti evangélium, a János evangéliumnak 4. fejezete, a szamaritánus asszonnyal való nagy beszélgetés, itt is azt mondja Jézus, hogy már nem lesz szükség templomra, mert az igazi imádók lélekben és igazságban fogják imádni az atyát. A templom megtisztításának történetében pedig Jézus jelezte, hogy ő az igazi templom. A szentek szentjének függönye is meghasadt Jézus halálakor, ez is egy szimbólum, hogy mintegy már nincs szükség erre a templomra, és mintegy már Jézus által nincsenek ilyen válaszfalak Isten és ember között, meghasadt, vagy régiesen ugye a templom kárpítja, ez ezt jelenti, a legbelsőbb szentély, ahol csak a főpap léphetett be egy évbe egyszer. A város és a templom lényegileg egy fogalom, Isten jelenléte az emberek között, de még csak a választottak számára, halványan jelezve egy trágabb értelmezést, itt meg is történik a tágabb értelmezés Jézus kereszt halála és föltámadása által. Mert a templom lényege, és ezt szeretném hangsúlyozni, az Isten és az ember az ég és föld találkozása. A pátriárkai, majd a Mózes és a későbbi korokban ez lehetett egy kő, egy sátor, vagy a kőből épült templom, az igazi templom maga Jézus Krisztus, mert benne valósul meg ez a tökéletes egység, ezért mondja is, romboljátok le ezt a templomot, és én harmadnapra fölépítem azt, és mondják is a tanítványok, hogy később jönnek rá, persze, saját testének templomáról beszélt. János második fejezet. Ugyanakkor, míg testben élünk, szükségünk van látható templomokra, de az igazi templomba akarunk belépni, Jézus Krisztussal akarunk találkozni, ezért szükségünk van még ilyen kézzelfogható templomra is, és mi is, Szent Pál apostol szerint, a Szentlélek templomai lehetünk. Tehát mi magunk is templommá válhatunk, ha a testünk templomát tisztán tartjuk, és a Szent Lelket befogadjuk.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.